Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet! Kezdjük el az Isten tiszteletet a 359-es számú énekkel.
Thank you.
liturgiai énekünk a 373-as számú ének lesz. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Újjongjatok az Úr előtt egész föld, szolgáljátok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tett szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Teremtő Istenünk, hogy nem igyekszünk eléggé hangodat meghalani, és így elmulasztjuk parancsolataidat, és nem várjuk ki az alkalmas időt, hogy Te megszabadíts minket, és elvesszük az irányítást a Te kezedből, mert úgy gondoljuk, hogy Te jobban tudod mindazt, és szavainkkal rombolunk országod építése helyett. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban mutatkozott meg, hogy az ő fiát küldte el ebbe a világba, hogy mi éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hálás vagyok, Uram, a vasárnapért, az alkalmakért, amelyeket készítesz. Kérlek, nyisd meg szívünket, hogy befogadhassuk igédet, töltsd el szívünket békességgel és szereteteddel. Amen. Mindezek után fennállva hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által oltár előtti felolvasásul rendelt igét, mert megírva találunk a Filippiek hetedik levél 4. fejezet 4-től 7. verséig a következő képben. Őrüljetek az Úrban mind, mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szerítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan megítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetlen Szent Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Az ige hirdetésre készülve a 133. éneket énekeljük. Imádkozzunk. Köszönöm neked, drága Uram, hogy te hívsz és szólsz, sivogatsz magadhoz bennünket. Uram, olyan jó lenne, hogyha a szívünk most, és mi is igazán rá tudnánk, Uram, figyelni az igédre, szavadra, hogy formálhass, vezethess, rámutass az életünkben bűnökre, azokra a dolgokra, amik elválasztanak tőled. És tudnánk, Uram, azt mondani, hogy itt vagyok, és hallja a te szolgád, amit mondasz. És bárcsak készek lennénk, Uram, cselekedni az akaratodat. Kérlek, hogy így legyél itt közöttünk, és így munkáld a mi szívünket is. Ámen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg azt az igét, amit erre a vasárnapra választottam, és ezt az igét megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezetben a 19. verstől a 28. olvasom, fennállva hallgassuk az igét. Tehát János evangélium első fejezet 19. verse. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te, akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak. Mit mondasz magadról? Erre így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Eddig az ige. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Ez az imént felolvasott ige szakasz keresztelő Jánosról szól. Nézzük meg most azt, hogy ki is volt ez a keresztelő János. Megtudjuk róla azt, hogy az apja egy pap volt, név szerint Zakariás. Az anyja pedig Erzsébet, Áron papi családjából származott, és mindketten igazak voltak az Isten előtt. Olyan emberek voltak, akik Istenhez igazították az életüket, Istennek engedelmes emberei voltak. És a Szentlélek ott működött az életükben. Mai szóval élve azt mondanánk, hogy hívő emberek voltak. És megtudjuk, hogy idős korukig nem született gyermekük, mert ugye Erzsébet meddő volt. Ezek szerint kerülhet egy hívő ember olyan helyzetbe, amit mondjuk nem ért, vagy nem tud megoldani? Lehetnek a hívő embernek gondjai? Igen, lehetnek. De attól élhet egy hívő ember teljes és boldog életet? Igen, élhet. Az, hogy valakinek nem lehetett gyermeke az akkori időben, ez elég szörnyű dolognak számított, sőt szégyennek. Hiszen az ókorban, ha valakinek nem lehetett gyermeke, akkor azt gondolták, hogy valami súlyos bűn van az életében. Az, hogy valakinek nincs gyermeke, és ezt nem is nagyon értjük, hogy ez miért okoz problémát, hiszen olyan sokan dobják el manapság maguktól a gyermeküket, vagy meg sem engedik, hogy megszülessen. De ők szerettek volna gyermeket, csak ugye nem adatott meg nekik ez. Egészen idősebb korukig. És mégis kitartanak az Úr mellett. Van ilyen? Igen, van. De olyan is előfordul, hogy van olyan ember, aki elfordul az Úrtól, ha nem kapja meg tőle, amit akar. De ők Isten nem az ajándékaiért szerették csupán, hanem önmagáért. Mert ugye tudjuk azt, hogy az Isten ajándéka a gyermek is. De ha nem érkezik ajándék, akkor is lehet szeretni Istent. Igen, akkor is lehet. Zakariásnak egyszer megjelenik Isten angyala az oltár jobb oldala felől. És hogy az oltár jobb oldala felől jelent meg, ez a jótetszés jelének számított. És azt az üzenetet kapta, hogy fiút fog szülni a felesége, akit Jánosnak kell neveznie. És hát a neveknek mindig nagy jelentősége volt. János neve azt jelenti, hogy Jahve jó indulata, vagy Jahve kegyelme. Az Ószövetségben Isten neve Jahve, a héber eredetiben a JHVH kifejezése azt jelenti. És a zsidók ugye tiszteletből nem mondták ki Isten nevét, ezért helyette azt mondták, hogy Adonai, vagyis Úr. Látjuk azt is, hogy Zakariás egy imádkozó ember volt. Imádkozik gyermekért, hiszen azt mondja az angyal, hogy meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged fiút szül. Mennyi ideje imádkozhatott ezért a Zakariás? Hónapok, évek vagy évtizedek lenne ez mérhető? Ezek szerint lehet imádkozni konkrét dolgokért is Istenhez? Igen, lehet. Vagy van ilyen, hogy Isten nem egyből hallgatja meg a kéréseinket? Igen, van. Olyan is van, hogy Isten nem adja meg azt, amit kérünk? Hát, van. És azt is talán tudjuk, vagy tapasztaljuk, hogy az imádságot talán könnyű elkezdeni, de kitartani benne az már nehezebb. Mennyire vagy kitartó az imádkozásban? Hogyha nincs válasz, ha nincs eredmény, egy héten belül feladod? Azt látjuk, hogy Zakariás itt hitetlenkedik, amikor kijelenti neki az angyal Isten üzenetét. Miből tudom meg ezt? Kérdezi. Hát van ilyen, hogy egy hívő ember hitetlenkedik? Kételkedik? Igen, van. Azt látjuk, hogy örömhír érkezik, de ezt valahogy nem tudja elhinni. Voltál már te is így, hogy elmondták neked az örömhírt, de te nem tudtad elhinni. Látjuk, hogy Zakariás megnémul, és csak azután tud megszólalni, miután megszületik a gyermeke. Voltál már úgy, hogy imádkoztál valamiért, ígéretet is kaptál, de valahogy nem tudtad ezt elhinni. Vagy imádkozol, de igazából nem is hiszed el, amit kérsz, vagy amiért imádkozol. Amikor egy hívő ember kételkedik Isten szavában, akkor elveszti a bizonyság tételét, akkor elmémul. Voltál már úgy, hogy nem beszéltél az Úrról, mert te magad sem hitted igazán? Vagy amikor arról beszélsz, hogy Isten meg tud szabadítani, de te mégis rabságban vagy, akkor nincs benned az, hogy igen, Isten meg tud szabadítani, de mégsem. Hiszen ezerszer megvallottad, ezerszer megbántad, és még mindig benne vagy, még mindig azzal küzdesz. Elnémulsz, meginog a hited. Talán Isten mégsem mindenható. Vagy az én hitem ennyire kevés? Mi lehet a baj? Érdekesség az, hogy ugye olvasunk arról is, hogy Jézus és János találkoznak a Jordánnál, de lényegében nem ott találkoztak először, amiről a Biblia is ír, hanem akkor, amikor Mária és Erzsébet találkoznak. És arról olvasunk, hogy mindketten áldott állapotban vannak, és megmozdul újongva a méhében a gyermek. Nem mindegy, hogy milyen megtapasztalások érik az anyát, mert az hatással van a magzatra is. Olyan jó lenne, hogyha már egészen megszületés előtt valami tapasztalata lenne a gyermeknek Istenről. Hogy lehetséges ez egyáltalán? Hiszen Isten formálja a gyermeket az anyamében, gondja van rá ott. És hogyha az anya Istennel él, az a magzatra is hatással lehet. Olvastam egy tanulmányt, meg utána érdeklődtem. Ez szerint a tanulmány szerint a babák már a 16. héttől, de lehet, hogy már korábban is hallják a kintről érkező zajokat, és reagálnak is rá. És egyes kísérletek azt bizonyították, hogy a baba emlékszik is ezekre a hangokra. Képzeljünk el egy olyan közeget, ahol az anya feszült és ideges, veszekedés veszi körül. Milyen hatással lehet ez a megszületendő gyermekre? De milyen nagy dolog az, hogyha az anya énekel, dicsőíti Istent, együtt imádkozik a férjével, és ezt tapasztalhatja már a gyermek is születése előtt. De térjünk vissza Jánosra. Mit is ír a Biblia Jánosról? Azt írja róla a Biblia, hogy sokan örülnek az ő megszületésének, hogy sokan fognak örülni. Hát ez sem feltétlen természetes, hogy valaki örül a megszületendő gyermeknek. Mert van olyan, hogy egy gyermeknek nem örülnek. Mert nyűg, mert nem betervezett. Tragédia, hogyha így van. Egyszer már elmondtam itt ezt a történetet, de elmondom újra. Ez egy igaz történet. Volt egy lány, aki arra érkezett haza, hogy a szülei éppen veszekedtek. És a férj éppen akkor vágta a felesége fejéhez, hogy te nem is akartad ezt a lányt. Csak már nem tudtad elvetetni. És akkor erre érkezik haza a lány, hogy őt igazából nem is akarták a szülei. Milyen komoly sebet ejthet egy ilyen kijelentés a gyermeken. Sebeket ejtünk egymáson, ezek a sebek fájnak, és sokszor évekkel később is fájnak. Begyógyulnak ezek a sebek valaha? Néha feltépik ezeket a sebeket, néha nem engedik begyógyulni ezeket a sebeket. Hányan hordoznak közületek ilyen sebeket, amik a mai napig fájnak? És hányan vagytok, akik hordják a fájdalmakat ott belül? Arról is olvasunk János kapcsán, hogy nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, megtelik Szentlélekkel. És sokakat megtérít az Úrhoz. Szolgálata hasonló lesz Illés prófétához. És miután megszületett, valóban sokan örültek az ő megszületésének. A gyermek növekedett, erősödött lélekben, a pusztában élt, amíg szolgálatban nem lépett. Olvasunk arról, hogy szólt az Úr Jánoshoz, és ő elindult és hirdette a megtérést. Azt látjuk, hogy Isten beszélt Jánossal. Ez azt jelenti, hogy Jánosnak kapcsolata volt az Úrral. Nem volt süket Istennek a szavára. Figyelt rá és engedelmes volt. Csak akkor fogod megérteni Isten szavát, hogyha te is kapcsolatban vagy vele. Vagy kapcsolatban leszel vele. Vannak olyan keresztények, akik vegetálnak. Laza kapcsolatot tartanak fenn Istennel. És ha jön valami komoly kérdés az életükben, na akkor kérdezzük meg Istent erről gyorsan, akkor csodálkoznak, hogy nem értik, meg nem hallják Isten. Na miért nem válaszol? Azért, mert nem folyamatos a kapcsolatod vele, mert távol vagy tőle. Olyan ez, mikor távol vagyok valakitől, de odaszaladok hozzá, megkérdezem, mit is mondtál az előbb? Távol vagy, nem hallod őt rendesen. Akkor fogod őt tisztán és egyre jobban érteni, ha közel vagy hozzá. Most engem mindenki hall, de ha kimennék a templom elé, és ott kezdenék el beszélni, akkor nem hallan engem senki, vagy esetleg csak azok, akik ott kint ülnek. Ha közel vagy Istenhez, jobban megérted őt. És Istenhez közel kerülni úgy tudsz, ha a bűneidet, azokat a bűnöket, amik elválasztanak tőle, megvallod, és elfordulsz tőle. Ezt minden nap meg tudod tenni. Ezt nevezzük naponkénti megtérésnek. János útkészítő is volt. Annak az útját készítette elő, akit így nevezett, hogy Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János kiáltó hang volt a pusztában. Ebben az időben Isten népe valóban puszta volt. Kiszáradt, terméketlen, nem hoz gyümölcsöt. János nem azt mondta, amit az emberek hallani akartak, hanem az igazságról beszélt. Akkor is az igazságról beszélt, amikor Ez sokaknak nem tetszett, vagy kemény volt, vagy fájdalmas volt hallani. János nem volt megalkuvó. Miből tudjuk ezt? Abból, ahogyan prédikált. Azt mondja, viperák fajzata, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöt, kivágattok, ha meg nem tértek. És ő börtönt is vállalt, és a végén le is fejezték. Ki merte mondani azt, ami bűn volt? Azt merte mondani Heródesnek, hogy nem szabad testvéred feleségével élned, mert ez egy tisztességtelen házasság volt akkor. Kiáltó hang volt, és Heródes ezt a hangot elhallgattatta. Vajon nem vagy te is ilyen, aki nem bírod hallgatni az igazságot, és inkább mocskolódsz, támadsz, elmenekülsz, csak hogy ne halld. Amikor János találkozik Jézussal, akkor azt mondja, nekem lenne szükségem arra, hogy megkeresztelj. Szükségem van rád, Jézus. Szükségem van mindarra, amit te adni tudsz. Látod-e azt, hogy szükséged van Jézusra? Látod azt, hogy nélkül elveszett vagy? Voltak Jánosnak is tanítványai, erről is tudunk. És amikor ezek a tanítványok inkább Jézushoz mentek, hogy őt hallgassák, akkor János ezt nem bánta. Mert tudta, hogy nem ő számít, hanem Jézus számít egyedül. És az, hogy hozzá találjanak az emberek, és nem az, hogy nekem vagy neked legyen több követőd. És ez a szolgálatban is így van. Nem én számítok, aki az igét hirdetem. Nem az számít, aki a liturgiát végzi. Nem a lelki gondozó a fontos, vagy a kántor, vagy nem az, aki meggyújtja a gyertyát, még akkor is, hogyha ezek a szolgálatok nagyon-nagyon fontosak, és hogyha valaki ebből kiesne, akkor hiányozna. Tehát szükség van szolgálókra. De akkor is Isten számít, mert ő adja a növekedést. Mert hiába való mindez a szolgálat, hogyha önmagamért végzem, és nem Istenért. Hiába való, hogyha Isten nem adja rá az áldását. Azt mondta Jézusról János, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ez motivál téged is, hogy Jézus legyen egyre nagyobb az életedben? Vágysz erre, hogy Isten legyen egyre nagyobb? Vagy inkább azt akarod, hogy a te befolyásod legyen egyre nagyobb? Az, hogy valaki szolgál, az előbb-utóbb fel fog tűnni. És mennek és kérdeznek az emberek, ki vagy te, miért csinálod ezt, amit csinálsz, miért beszélsz így, miért teszed azt, amit teszel. És eljött az idő, amikor szint kellett vallani. Mert tanúskodik valamiről az életed. Miről tanúskodik az életed? Meg kell vallani. És János elmondja, hogy ki nem vagyok. Nem a Krisztus vagyok. Olyan jó, hogy János nem emeli magát magasabbra, mint ami valójában. Vannak olyan emberek, akik szeretnek jobb képet festeni magukról, mint amilyenek valójában. Jobbnak mutatják magukat, mint amilyenek valójában. Szépen mosolyognak, kedvesek, szívélyesek, de belül, ami a szívükben van, az úgysem látszik. Azt el lehet titkolni egy darabig. És hogyha jó embernek mondják őket, örülnek és el is hiszik ezt magukról. Jánostól megkérdezik, Illés vagy te? A zsidók várták vissza Illést, mert úgy gondolták, hogy Krisztus eljövetele előtt eljön Illés. De azt mondja, nem az vagyok. Hát akkor a proféta vagy te? Mózes könyvében megvan írva, profétát támaszt neked az Úr, a te Istened, te közüled, olyat, mint én, őt hallgassátok. Talán te vagy ez a proféta? Nem én vagyok. Hát akkor ki vagy te? Kiáltó hang vagyok a pusztában. Ézsaiás 40. fejezetében a 3. versben van egy profécia, mely egy előfutárról szól, aki Krisztus eljövetelét hirdette. Hogy hirdeti. Ő a hang, Isten népe pedig a puszta, mely száraz és terméketlen a bűneik és az Istentől való elszakadásuk miatt. És hát hogy gondolkodik magáról János? Azt mondja, aki utánam jön, annak a sarúja szíját sem vagyok méltó megoldani. A rabszolgának vagy a szolgának volt a dolga, hogy az ura sarujának a szíját megoldja. És János nem tartja magát méltónak erre a feladatra. Jánosnak nem volt kisebbségi komplexusa, és nem volt önbizalom hiányos sem, amiért ezt mondta, hanem egyszerűen helyesen látta magát Isten előtt. És nem azért nem tartja magát méltónak erre a szolgálatra, mert azt gondolná, hogy nekem büdös ez a szolgálat. Mert van ilyen ember is. Nem vállal el akármilyen szolgálatot, csak olyat, ami ő hozzá illik. Nem fog meg egy seprűt, mert az megalázó. Nem hajlandó kiüríteni a kukát, mert hozzá nem illik ilyen szolgálat. Nem vállal el akármit. És János mondhatná, hogy nem rám kell figyelnetek. És minden vezető is mondhatná, nem én számítok, nem az enyém az érdem, hanem aki utánam jön, ő az, akire figyelnetek kell. Ő az, aki igazán számít. Az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ilyen volt János. Másrészt viszont kell a hívő emberre figyelni, főleg ha krisztusi életet él. Mert maga az életed is egy iránymutatás. És hogyha látható benne Krisztus, akkor jó arra az életre figyelni. Mert akkor jó irányba mutat az életed. Valamint olyan szempontból is meg kell a másik életét figyelni, hogy mi van vele. Sokan vannak a gyülekezetben, akik eltűntek. Figyelj rájuk valaki. Hol vannak most? Mi van velük? Egyszerűen odafigyelni a másikra, aki melletted van. Ez is fontos. Mert igen, őrzője vagy a testvérednek. János után figyeljünk egy kicsit önmagunkra. Nekünk is szólhat ez a kérdés, ki vagy te? Ha megkérnélek, hogy mutatkozz be, ha megkérdezném, hogy ki vagy te, mit mondanál el magadról? Elmondanád azt, hogy hogy hívnak? Mi a neved? A Biblia azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Jákobról azt írja a Biblia, hogy az a neve, hogy csaló. Mert becsapta az apját, becsapta a testvérét, kicsalta az apai áldást. Holott ez nem is őt illette. Mi a neved? Az a neved, hogy hűtlen? Mert folyton megcsalod a párod? Mert menekülsz és cserben hagyod a társaidat, ha baj van? Mert mindig elhagyod az urat? Mert nem lehet rá soha számítani? Megígéred, hogy jössz, aztán az utolsó pillanatban visszalépsz? Az a neved, hogy parázna? Mert mindig más asszonyát vagy férjét kívánod? Mert mindig mással vagy együtt? Mert gondolataid szennyesek Isten előtt? Az a neved, hogy kétszínű? Mert egy gerinctelen ember vagy? Ravasz és számító? Sunyi, galád, képmutatóan viselkedsz? Az a neved, hogy erőszakos? Mert veled a családodat? A nálad gyengébbeket? Erőszakoskodsz másokon? Mert már fél tőled mindenki? Az a neved, hogy tolvaj? Mert mindig elveszed, ami a másé? Mert azt gondolod, hogy ez neked jár? Mert meglopod a másikat, ellopod a vagyonát, az örömét, az életét. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Azt mondod, megtértél, keresztény lettél, de az életed tele van mindenféle mocsoksággal. Mi a neved? Ha bemutatkoznál, elmondanád azt, hogy mit szeretsz és mit nem, vizsgáld meg az életedet. Mik azok a dolgok, amiket szeretsz? Lehet, hogy olyan dolgokat szeretsz, amiket Isten utál. Szereted-e azt, amit Isten szeret? És utálod-e azt, amit Isten is utál? Azt mondja a Biblia, 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágyó szemek, a hazug nyelv, az ártatlanért ontó kezek, a gonosz terveket koholó szív, a rosszra sietve futó lábak, a hazugságot beszélő hamis tanú, a testvérek közt viszályt szító ember. Hogyha megfigyelitek, ebben a felsorolásban benne van az ember teljesen. Benne van a keze, benne van a lába, benne van a szeme, a szája, és benne van a szíve is. És azt mondja a Biblia, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Milyen életed van? Lehet, hogy egy elrontott életed van, és azt mondod, bárcsak újra kezdhetném. A bűnök mind-mind elválasztanak, és egyre távolítanak Istentől. Lehet, hogy átadtad már az életedet Istennek, de most mégis beszennyeződött, bemocskolódott a kezed, a lábad, a szíved valami miatt. Keresztelő János a megtérést és a bűnök bocsánatát hirdette. Van lehetőség a megtisztulásra. Ennek az útja a bűnbánat és a bűnvallás. Aztán az engedelmes hívő élet. Ki vagy te? Ki vagy te, hogy ítélkezel? Ki vagy te, hogy újjal mutogass másokra? Ki vagy te, hogy kibeszélj másokat? Ki vagy te? És kivé lehetsz? Egyszer elmentek néhányan a Vörös Lámpás negyedbe, ahol prostituáltak között hirdették az evangéliumot. A lányoknak megmutattak egy kis cetlit, és erre a következő szöveg volt felírva. Egy gyöngyszem vagy Isten tenyerén. És azoknak a prostituált lányoknak folyt a könny a szemükből. Azok a lányok, akiket egyébként tárgyként használtak és kihasználtak, akik csak a testük miatt kellettek, mégis van valaki, aki szemében értékesek. Ki vagy te, és kivé lehetsz Isten kezében? Mert Istennek drága vagy, hiszen a fiát áldozta fel érted, nem kevesebbet, mint a fiát. Ennyire drága vagy számára. És hogyha egy gyöngyöt beledobnak egy szemétbe, attól az még egy értékes gyöngy marad, de tele lesz szennyeződéssel, és tele lesz mocsokkal. És Isten belenyúlt ebbe a mocskos világba, hogy téged megragadjon és megtisztítson. Bemocskolta a kezét, hogy te új életet kaphass. Magára vállalta a bűneid büntetését, ami neked járna. Azért, hogy új életed legyen. És hívők, figyeljetek! Te, aki egyszer odaadtad az életedet Istennek, emlékezz vissza, hogyan kaptad. Emlékezz, milyen életet éltél. Emlékezz arra a tűzre, ami akkor benned volt. Lángolsz az Úrért most is? Fontos neked az, ami akkor fontos volt? Jobban ég benned az Isten szeretete, mint korábban? Mit engedtél vissza az életedbe, amit régen egyértelműen elutasítottál? Miben lettél megalkuvó? Ki vagy te, és mivé lehetsz? Talán nem ott vagy, ahol lenned kell. Talán nem az vagy, aki Isten formálni akart. Van egy ige, ami így szól. Aki elkezdte bennetek a munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Az a kérdés, hogy elkezdődött-e már ez a munka benned? Elkezdhette már benned Isten kiformálni a Krisztust? Tudnod kell, hogy a formáltatás nem mindig kellemes, sőt, talán soha nem az. De Isten terve jó, és Isten gondolata jó, és Isten már látja, hogy mivé lehetsz az ő kezében. Engedd neki azt, hogy kézbe vegyen, és hogy elkezdje a munkáját benned. Ámen. Imádkozzunk. Drága Uram, megvallom neked azt, hogy nem az vagyok, akinek te ki szerettél volna formálni. Nem olyan vagyok, hanem
sokszor vagyok, Uram, megalkuvó, sokszor vagyok olyan, aki inkább a saját maga hasznát nézi, és nem másokét. Olyan vagyok, Uram, aki jobban szereti a bűneit, mint téged. Kérlek, Uram, hogy vegyél, Uram, kezedbe, és formáld ki a Krisztust az én életemben is, és mindannyiunk életében is, hogy tükröződjék rajtunk a te fiad képe, hogy mások is láthassák ezt rajtunk. Ámen. Hirdetések következnek. Hirdetem azt, hogy mai vasárnapon még Görögszálláson lesz istentisztelet. Kérem, hogy imádkozzanak a testvérek ezért az alkalomért is. Hirdetem, hogy tegnap csendes nap volt Görögszálláson. Én nem tudtam végig ott maradni, de talán egy áldott alkalom volt.
Mondhatjuk.
Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, amire az asszonyokat várják. Kedden 17 órától biblióra, amire mindenkit várunk, aki szeretne jönni. Valamint még a keddi napon fogunk menni a börtönbe, illetve az idősek otthonába is egy színdarabot előadni fiatalabbakkal, így kérem, hogy imádkozzanak ezért a testvérek, ezért az alkalomért is. Aztán 24-én ugye szenteste, 5 órától lesz Isten tisztelet, és 25-én csütörtökön délelőtt 10 órától lesz Isten tisztelet, és délután 3 órakor itt, vagy Görögszálláson. Kérdettem még, hogy férfi hetekre van lehetőség. Február 1-től 6-áig lesz egy férfi biatlonbágyon, arra lehet jelentkezni. Női hét lesz szintén biatlonbágyon, február 8-ától 13-áig, arra is lehet jelentkezni. Valamint lesz egy másik férfi hét is, az pedig február 15-től 20-áig. Mindezek a programok megtalálhatóak a bulatinon. Felhívom figyelmet még az imádságlistára, imádkozzunk egymásért. Most pedig a befejező oltári szolgálat előtt énekeljük a 362-es számainak első verszakát.
Thank you.
Hálászolok, Uram, neked a gyermekekért. Köszönöm a gyermekkórház szolgálatokat és a szolgálókat is. Könyörgöm azokért a gyermekekért, akiket megkereszteltek, de szüleik nem nevelik őket hitben. Add, hogy ők is meghallhassák hívó szavad, és emlékezzen szüleiket a neked tett esküre. Könyörgöm, Uram, neked az éhezőkért, a hallék nélküliekért, a gyászolókért is, hogy te add nekik megnyugvást és szeretetet, és mindent, amire szükségük van. Kérlek az alkalmakért is, hogy te légy velünk is. Tedd ki szíveinket, hogy te bekopoghass rajta, és be is engedjünk. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Most pedig vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtass rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Megkezdett énekünket énekeljük végig.